Ez itt a Pozsonyi Podcast 45. adása, én Szalai Zoltán vagyok. Homofób törvény, megfigyelési botrány, illiberalizmus. Sokan teszik fel a kérdést, vajon honnan ered a Fidesz mai radikalizmusa, és meddig mehet el Orbán Viktor a hatalomért folytatott harcban. Mai vendégünk Szelényi Zsuzsanna, korábbi magyar országgyűlési képviselő, aki a 90-es évek elején a Fidesz, a 2010-es években pedig a Bajnai Gordon féle együtt színeiben került be a magyar parlamentbe. Őt kérdezem arról, hogyan jutott el ideig az egykor liberálisnak indult, mára illiberálissá vált párt. Köszöntöm Önt az adásban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
Ön ott volt a Fidesz környékén már a 80-as évek végén, és korábban egy helyen azt nyilatkozta, hogy a kollégáival már az elején nagyon tudatosak voltak a politikai munkában. Mennyire volt annak idején kézenfekvő, hogy a Fidesz liberális pártként vág neki a politikának?
Az, hogy a Fidesz liberális szervezet, illetve liberális politikai nézeteket vall, az egyáltalán nem volt soha egy percig se kérdés. Tehát ez volt a Fidesz eredetének az egyik meghatározó szemlélete, és méghozzá ez a 80-as évekbeli szakkollégiumon mozgalomban alakult ki. A Fidesz indító csapata, a Fidesz alapítók a szakkollégium mozgalomnak a vezetői voltak. Ez a szakkollégium mozgalom a 80-as években egy ilyen izgalmas szellemi zárvány volt tulajdonképpen a késő kádári rezsimben, amikor már nagyon sok mindent zárt keretek között, ilyen félnyilvánosságban ki lehetett mondani, és a szakkollégiumok voltak azok, ahol először megszólalhattak a legkülönbözőbb ellenzéki vezetők, akiknek egyértelműen az emberi jogokon alapuló, az emberi méltóságot tiszteletbe tartó liberalizmus volt az alap eszméjük, és a Fidesz alapítói tulajdonképpen ezt a szellemi hagyatékot hozták magukkal, és ez egy teljesen nyilvánvaló politikai ideológiát biztosította a Fidesz számára, az, hogy azt hiszem 92-ben léptünk be a liberális internacionáléba, ezt a Fideszbe igazából mondjuk szemben az SZDSZ-el nem is olyan nagyon sok vita övezte.
Az ön számára is ez egy fontos mozzanat volt, vagy döntő mozzanat, hogy egy liberális pártban kezdi a politikai tevékenységét?
Én nem voltam annyira pallérozott ideológiailag, mint számosan a Fidesz alapítók közül. Én a bölcsészkarra jártam, ahol nem volt ilyenfajta szellemi műhely. Az én családi, az én politikai érdeklődésem az alapvetően családi vonatkozású volt. Az én nagyszüleim az 56-os generációhoz tartoztak, ott a pécsi 56-os mozgalomba vettek részt, a szüleim diákként ott nagyon aktívak voltak, ennek a retorzióit kellett elszenvedni. Tehát én egy olyan családból jövök, ahol ez az 56-os hagyomány és az erős antikommunizmus határozta meg a politikához való viszonyt a 80-as években, tehát én ezért kapcsolódtam be a Fideszbe, de ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik akkor a Fideszbe, én az elsők között léptem be, de nyilvánvaló, ugye 88-ban már egy hatalmas fiatal hullám csatlakozott a Fideszhez, ez nem volt igazából megkérdőjelezve. Természetesen, mint minden politikai mozgalom abban az időben, volt azért ennek egy ilyen vegyes jellege, de ha azt kérdezi, hogy a konzervativizmus abban a formában, ahogy a Fidesz az 90-es évek második felében magáévá tette, ez ilyen explicit módon nem volt jelen, éppenséggel nagyon is elhatárolódtunk attól a hagyományos értelembe vett, kicsit ilyen archaizáló, harmadik utas politikától, amit az MDF, meg az MDF-nek a radikálisabb csoportjai képviseltek, azt mi nagyon erős kritikával szemléltük. A Fidesz mindenképpen egy friss, még a zöld mozgalomnak a csirái is ott voltak a Fideszbe, tehát ez az a fajta alternatív gondolkodás, hogy a politikáról nem a hagyományos Kelet-Európában nagyon rossz ízű, ilyen kicsit ilyen antiszemita gyökerekkel is megterhelt nacionalizmus, meg az urbánus mozgalom által képviselt politikai gondolkodók közötti szakadék képviselte, ez azt hiszem, hogy más országokban is nagyon jellemző volt, ez ránk, ennek az elutasítása volt a Fideszre jellemző, tehát kifejezetten egy ilyen centrista mérsékelt középutas liberális politika volt az, amire mi a 90-es évek, vagyis hát 89-ben szerződtünk.
Orbán Viktorról mik az első emlékei, milyen hatást tett, milyen benyomást tett önre a legelején?
Orbán mindig nagyon impulzív volt és intenzív, hogyha az ember megnézi a mai napig hozzáférhető ilyen korai interjúkat, amikor mondjuk egy csoport fideszes ott ült, és mesélték el az alapítás történetét, vagy az első sajtóper történetét, akkor az derül ki, hogy Orbán Viktor beszél mindig, tehát mindenkit kibeszél a sztoriból. De igazából ez egy nagyon fontos tulajdonsága volt, hogy ő nagyon nyomult, és nagyon dinamikus volt mindig, azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben ma is látszik rajta. A másik dolog, hogy azért Orbán Viktor egy nagyon, nagyon intelligens és nagyon okos politikus volt, ami mondjuk a korai időben abban mutatkozott meg, hiszen nem ő volt az egyetlen egyébként, aki felkészült volt és gondolkodott, hogy nagyon stratégiai fejjel gondolkodott, tehát mindig egy-két lépéssel előbb a következő lépéseket is mindig végig gondolta. Tehát ez egy inspiráló, politikai értelemben inspiráló személyiség volt Orbán a korai időkben is, de hozzá kell tenni, nem ő volt az egyetlen. Tehát maga az egész közeg egy ilyen dinamikus, állandóan előremutató, haladó, nyomuló időszak volt, de kétségtelen, hogy Orbánnak ebben mindenképpen volt szerepe, az ő gondolkodása az erősen jelen volt.
Ön volt az egyik legfiatalabb képviselője a Fidesznek, amikor 1990-ben bekerült a párt a parlamentbe, de aztán a pártnak a 93-as konzervatív fordulata után ki is lépett. Mennyire volt váratlan akkor ez a fordulat, és milyen szerepet játszott konkrétan Orbán Viktor ebben a fordulatban erre, hogy tud-e visszaemlékezni ma?
Maga a kilépés, tehát az én kilépésem, illetve nagyon sok más fideszes kilépése, inkább azt mondanám, hogy két dolog motiválta, egyrészt ez a bizonyos félfordulat, ami aztán a 90-es évek második felétől ugye nagyon nyilvánvalóvá vált, ennek az első jelei. Ez mindenképpen nagyon meglepő és idegen volt nekünk, tehát nem következett a Fidesz politikájából, a Fidesz nyilvánosan meghirdetett politikájából az, hogy a Fidesznek az MDF fele, a konzervatív szavazók felé kellene orientálódnia. Tehát ez egy eléggé drámai lépésekkel kezdődött már rögtön az elején. A másik dolog természetesen, ami miatt kiléptünk, az maga Orbán személye volt, és az, hogy ő 93-ban, amikor pártelnökké választotta őt a Fidesz, és azt tudni kell, hogy korábban nem volt a Fidesznek egy személyű elnöke, hanem kollektív vezetés volt a párt élén, ő onnantól nagyon erős centralizációs lépéseket vezetett be, maga az alapszabály is megváltozott, az elnöknek hirtelen rendkívüli jogkörei lettek, illetve a pénz és a források és az emberi források fölött nagyon erős dominanciát szerzett, tehát elkezdődött a Fideszbe egy ilyen centralizációs folyamat, amit hát professzionalizálódásnak is lehetett volna hívni, de valójában azzal is együtt járt, hogy Orbán és a köré tömörülő csoport, aminek mondjuk egy hangadó alakja Kövér László volt, aki még Orbánnál is mindig radikálisabb nézeteket képviselt, tehát elkezdődött a kritikusoknak, meg a másképp gondolkodóknak a kiszorítása. Tehát itt volt egy komoly hatalmi harc, tehát nem csak a konzervatív fordulat, hanem maga egy ilyen személyközi harc is elkezdődött. Ideológiai harcnak is lehet mondani, ami tulajdonképpen egy 93-94-re ez a két csoport ilyen értelme szétvált, tehát Orbán kritikusai egy ilyen erősebb, liberális, centristább mérsékelt vonalat tartottak, azok pedig, akik Orbán köré tömörültek, azok készen álltak arra, hogy ideológiailag a pártot áthúzzák egy másik irányba, illetve elfogadták Orbán Viktornak ezt az agresszív, erőszakos, radikálisabb vezetési stílusát.
Sok legenda kering arról, hogy Orbán Viktort hogyan sértették meg annak idején a budapesti liberálisok. Van egy konkrét történet is, amikor a 90-es évek elején Haraszti Miklós, akkori SZDSZ-es politikus, hogy állítólag megigazította nyilvánosan a nyakkendőjét. Mennyiben játszhatott közre ebben a fordulatban ez az állítólagos sértettség?
Volt több ilyen sztori is, tehát valóban ez a nyakkendő ügy, vagy tehát emlékszem, hogy tehát Hegedűs Istvánnak szóltak, amikor a Bush találkozó volt, hogy hát ilyen hosszú hajjal nem jövünk találkozóra, de volt olyan is, hogy Tamás Gáspár Miklós azt találta mondani, hogy hát a tehetségesebbeknek majd a hóna alá nyúlunk. Tehát voltak ilyen gesztusok, amik hát azt a viszonyrendszert mutatták, ami mondjuk a 80-as évek végén a demokratikus ellenzék meghatározó szereplői, akik nálunk olyan 10-15-20 évvel, mondjuk 15 évvel voltak idősebbek, tehát ez egy fél generációval ugye arrébb volt, tehát ők és a fideszesek között voltak. Egy ilyen tanár-diák viszony volt, tehát hogyha most azt nézzük, hogy a szakkollégiumokba ezek az ellenzéki szereplők jöttek el, ők tanították meg politikára a Fidesznek az alapítóit. Tehát volt egy ilyen természetes tanár-diák viszony, amit a Fidesz, mint mikor önálló politikai szervezetként, majd pártként megalakult, akkor próbált magáról lerázni. Tehát ha az ember belegondol, akkor természetes módon adódnak ebből különböző konfliktusok, amikor egy felnőtté váló diák már maga is a mester riválisává válik. Tulajdonképpen ez a helyzet adódott, és ezek a gesztusok ezt mutatták. Mondjuk személy szerint én is megütöttem rajta, de például nem sértődtem meg, tehát hogy ilyen velem is rengetegszer történt, ráadásul én nő is voltam, tehát ezek a fajta gesztusok, ezek bőven velem kapcsolatban is megszülettek, de én nem tudnám ezeket ilyen explicit módon visszaidézni, mert olyan nem jegyeztem meg őket, tehát hogy az érdekes, hogy ki milyen élményeket jegyez meg, miből táplálkozik, az érzelmei mire építkeznek, ott ilyen értelemben valóban van különbség. Én azt mondom, hogy a Fidesz és az SZDSZ közötti korai rivalizálás az bizonyos értelemben elkerülhetetlen volt. A Fideszbe felmerült az, hogy valószínűleg az SZDSZ-be, és hogy két liberális párt egy közép-európai ország politikai palettáján meg tud-e maradni, meg tud-e nőni, van-e annyi szavazó. A 90-es évek elején azért ezeket már bőven végig gondoltuk, de még mondjuk mi, Fodor Gábor, Hegedűs István azon gondolkoztunk, hogy lehet ezt egy ilyen társ viszonyá, partneri viszonyá építeni, és adott esetben 94 után egy kormányzati szerepbe ezt kialakítani. Addig Orbán és Kövér azt hiszem, hogy egy ponton eljutottak oda, hogy minden erővel meg kell különböztetni magunkat az SZDSZ-től, olyan messzire kell menni tőlük, amilyen messzire csak lehet. Tehát alapvetően a rivalizálás az, ami meghatározta az ő gondolkodásukat, és ez nagyon sok ilyen keserűséggel, meg ilyen sértettséggel támasztották alá. Ilyen értelemben a Fideszben a populizmusnak ezek a korai, vagy a populizmusnak a jellegzetes tünetei, a sértettség, a megalázottság elleni tiltakozás, azok ebben a kontextusban felbukkantak már nagyon hamar.
Egy korábbi interjúban beszélt arról is, hogy a Fidesz alapítóknak a közege az már elég korán egy erőteljesen konzervatív és férfi domináns közeg volt, ahol a női politikusok nem igazán érvényesülhettek. Ez tulajdonképpen már valamennyire előre jelezte, hogy milyen ideológiai irányban is fejlődhet tovább a párt?
Szerintem ez kifejezetten nem arra utaló jel, ugyanis a magyar politikában minden más pártban is rendkívül visszafogott szerepet játszottak a nők. Alig tudunk nőket, nekem is gondolkoznom kell, hogy visszaidézzem, hogy mondjuk az első egy-két ciklusban kik voltak azok a nők, akikről igazán lehetett tudni, akik látszottak a nyilvánosság szintjén. Vannak egy páron, de nagyon kevesen. A magyar parlamentben összesen 10-12%-nyi nő vesz részt a mai napig, tehát 30 év után is még elképesztően alacsony a nők aránya. Különben ez Közép-Európa más országaiban is így van. de Magyarország különösen rosszul áll nemzetközi összehasonlításban, és nehéz felnőni a nőként a magyar politikába, rengeteg sok sztereotípia tapad hozzá, és hát alapvetően a férfi politikusok a mai napig Magyarországon úgy számolnak a nőkkel, hogy hát kellenek nők is, mert az úgy szokásos, hogy legyenek. Tehát csak férfi dolog, az nem néz ki túl jól, azért legyen egy-két nő, de igazából az a fajta tudatosság, amit én mondjuk Európa más országaiban megtapasztaltam, hogy tudatosan építkezzünk, mert a nőknek egy másfajta tudásuk van, egy más élettapasztalattal rendelkeznek, és az ő gondolkodásuk az gazdagítja a politikát, mert több emberhez tudnak szólni. Ez a fajta gondolkodás még ma is hihetetlenül alacsony szinten áll Magyarországon. Nehezen fogadják el a férfi kollégák, hogyha egy nő önálló gondolatokkal rendelkezik a politikába, saját elképzelései vannak, nem pedig arra használja a politikai létezését, hogy megtámogasson egyik vagy másik férfi politikust. És ezt mondom, ez még ma is így van, ez abszolút az elmúlt években is csomó sztorit tudnék erről mondani. Hát a korai években meg majdnem még bennünk sem vetődött föl. Tehát én nekem, mint fiatal nőnek, tulajdonképpen a nemzetközi ügyekkel foglalkoztam, sokat jártam külföldön, az Európa Tanács közgyűlésének voltam a tagja. Egyszerűen láttam, hogy a nők hogyan csinálnak politikát. Tehát Magyarországon ezt egyszerűen nem lehetett megtanulni.
Maradtak még barátai, vagy közelebbi ismerősei a vezető fideszesek között? És ha igen, akkor beszélgetnek politikáról?
Vannak, akikkel kapcsolatban vagyok, így lehetne fogalmazni, de politikáról nem beszélgetünk szinte sose. Tehát azt hiszem, hogy a kapcsolat megtartásának az ára az volt az életemben, hogy ezt a zónát, ezt egyszerűen kiiktattuk. De azért nem mondanám, hogy rendszeresen fideszesekkel összejárok. Vannak, akikkel kapcsolatban vagyok, szóval néha összetalálkozunk különböző alkalmakon, de ilyen legközelebbi barátaim azok, főleg abból a társaságból adódnak, akik az évek során a Fidesztől eljöttek.
2010 után néhány évre még visszatért a nagy politikába, amikor Bajnai Gordon pártot alapított, és megpróbálták leváltani a Fideszt. Az mennyire lepte meg önt 2010 után, hogy milyen mértékű rombolásba kezdett a Fidesz a magyarországi demokrácia terén? Mennyire volt ez belekódolva a pártba?
Ugye én, mikor eljöttem 94-ben a Fideszből, akkor azt gondoltam, hogy soha többet nem fogok már a magyar politikában részt venni. Az Európa Tanácsnál dolgoztam majdnem 15 éven keresztül, tehát egy más pályára álltam, a politika közelében voltam, az mindig is az érdekelt. De az, hogy újra politizáljak, az a végső soron az Orbán Viktor és a Fidesz abszolút győzelmének köszönhető, mert az annyira riasztó volt, ahogy egész pályás letámadásnak hívta Orbán azt a módszert, ahogy tulajdonképpen elkezdték a maguk alá gyűrni Magyarországot 2010-ben, akkor nagyon erős volt bennem az érzés, hogy hát jó, hogy demokrácia fejlesztéssel foglalkoztam másfél évtizeden keresztül a Balkánon, meg a Kaukázusban, meg Európa más szerencsétlenebb felein. Amikor az én országomban is ilyen helyzet adódik, akkor valamit tenni kell, és valóban Bajnai Gordon és az új mozgalom és párt, az együtt kezdeményezés adott erre nekem lehetőséget. Az, hogy a Fidesz nagyon keményen fog fellépni, azt egyébként nagyjából sokan tudtuk. Voltak, hogyha arról a körről gondolok, akikkel mondjuk én összejárok, és akik régebben valami kapcsolatban voltak a Fidesz-szel, tehát a barátaim, akkor a 2010-es választási éjszakán azt latolgattuk, hogy Orbán mire fogja használni majd ezt a kétharmadot, hogy van-e benne olyan bölcsesség, hogy azokat a problémákat tudja majd kezelni, amik mondjuk a rendszerváltás óta nem sikerült korrigálni, tudja majd az alkotmányt, az alkotmánynak a gyengéit, azokat a nagyon nagy reformokat, amik végül is mindig elmaradtak, a nyugdíj, az egészségügy, amikhez senki nem mert hozzányúlni a korábbi kormányok között, azoknak nekiáll a gazdaság versenyképességének az emelése. Tehát ezek olyan dolgok voltak, amikről tudtunk, hogy ezt meg kellene csinálni, és hát voltak, akik azt remélték, hogy Orbán majd erre használja a kétharmados hatalmát, de azért igazából sejtettük, hogy itt a hatalom megragadása az ennél durvább lesz. Egyrészt ismertük már Orbán, tehát az ő személyisége a 98 és 2002 közötti miniszterelnöki pozíciójában is már voltak ilyen típusú gesztusok, egy ilyen, tehát a hatalom kiterjesztésére vonatkozó gesztusok, de akkor egy koalíciós kormány élén végül is teljesen moderált keretek között kormányzott a Fidesz, de azért a vágyszeműek látták azokat az erőfeszítéseket, ahogy a Fidesz például hozzájárult ahhoz, hogy a jobboldali riválisai hogy nem mind egy-két év alatt eltűntek a szírről, vagy bevezették a 3 hetes parlamenti üléseket, tehát nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy korlátozzák az ellenzék megszólalási lehetőségeit. A kinevezések kapcsán is voltak ilyen erőfeszítések. Tehát azért a Fidesz átalakítása maga egy demokratikus pártból egy centralizált vezérpárttá, ez addigra már megtörtént. Tehát én nekem nem nagyon volt kétségem, hogy nagyon kemény időszak következik, és a demokrácia romlása, vagy inkább akkor még úgy hittük, hogy a hatalom erőteljes megragadása fog megtörténni. Ahogy pontosan a dolgok történnek, azok mindig mindenkit megleptek. Tehát Orbán kreativitását az autokratikus lépések vonatkozásában egyszerűen senki más nem tudja előre jelezni, és annak ellenére ez a mai napig meglepetést okoz nekünk, hogy igazából nem várjuk azt, hogy Orbán bármikor is egy demokratikusabb lépést tesz, mint amit tegnap tett. Tehát igen, mindig meg tud lepni mindenkit.
A Magyarország a szomszédos országokban sokan felnéznek Orbán Viktorra a sikerei miatt, de tartanak is tőle a nacionalizmusa miatt. Ön szerint jelenthet Orbán Viktor bármikor reális veszélyt a térségnek az országaira?
Hát ez egy nagyon érzékeny kérdés, és nekem is nagyon végig kell gondolnom, hogy milyen szavakat használok. Azt gondolom, hogy Orbán mindenképpen veszélyt jelent a szomszédos országok számára, mert ő egy dezintegráló politikai szereplő. Nem feltétlenül abban az értelemben, ahogy kérdezte, tehát most elsősorban nem arra válaszolnék még a nacionalizmusra, hanem az autokratikus pártvezetés és országvezetés miatt. Tehát Orbán egy olyan autokratikus modellt épített ki Magyarországon, aminek a lépései azok más országokban is megvalósíthatók. Van egy úgynevezett playbook, ha így is nevezhetjük, tehát van egy készlet, ha úgy tetszik, ami a demokratikus intézmények szabadságának, meg kompetenciának a redukálásából, a média fölötti hatalom megszerzéséből, a gazdasági prioritások és újraelosztási rendszer átalakítása, a korrupció csatornázása bizonyos gazdasági körökhöz, a múltértelmezés, ideológiai használat, a populizmus nyelve, ezek olyan eszközei az orbáni autokráciának, amit bárki más is tud használni, akkor is, ha nincs esetleg kétharmada. Ugye ezt láttuk a Lengyelországban, teljes döbbenettel mindenki nagyon meg volt lepődve. Szlovéniában ugye nagyon explicit módon látható most ott elsősorban a média vonatkozásában, ugye a lengyeleknél az Alkotmánybírósággal indítottak a Kaczynski pártja a PISZ, tehát lehet válogatni. És ezek mind-mind ahhoz vezetnek, hogy túlhatalmat állítsanak elő egy domináns párt részéről, ami akkor is megvalósítható, hogyha valakinek nincs akkora egypárti hatalma, mint Orbán Viktornak. Én szerintem ez a elsődleges kockázat minden kelet-európai szomszédország számára. Orbán ezzel az úgynevezett keleti büszkeséggel, amit ő olyan nagyon határozottan fel fog mutatni, valóban sokaknak mintakép. Nem feltétlenül a nacionalizmusa, hanem ő azon már tulajdonképpen mára túllépett, hanem ez a fajta büszke dac, ez nagyon sok kelet-európainak bejön, ami mindegyfajta ilyen sértettségből, kisebbségi komplexusból származik, ami mindannyiunkban bennünk van, akik az elbától keletre élünk évszázadok óta. És ezt ő nagyon profi módon használja ki. Ez az, ami azt hiszem, hogy leginkább őt népszerűvé teszi nagyon sok kelet-európai és nyugati politikus előtt is, hát hozzá kell tenni, hogy ő sok más országban is van neki tábora. A kérdésére visszatérve, ugye nyilvánvalóan Orbán Viktor nagyon óvatos a szomszédos országokkal, azért tisztában van azzal, hogy itt egy, tehát Magyarország egyedül nem áll meg a lábán, hogy valamennyit megtanulta a történelemből, hogy itt kiegyensúlyozott viszonyokra van szükség a szomszédországokból. Orbánnak konkrét határrevíziós törekvései nem voltak és nincsenek. Sokkal inkább gazdasági eszközök révén érvényesíti Orbán Viktor a dominanciáját a régióban, rengeteg befektetéssel, mondjuk főleg Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, a média birtoklásával, ugye ott még Macedóniában és Szlovéniában is látható, de mondjuk a kisebbségi magyarok finanszírozásában már Magyarország olyan elképesztő összegeket szán, ami nyilvánvalóan nagyon szükséges a szomszédországokban élő magyarok számára, tehát ez egy nagyon-nagyon előnyösnek tűnő apanázs, ha úgy tetszik, azt a probléma az, hogy Orbán soha nem ad semmit se ingyen. És ő egyrészt Magyarország pénzét adja, nem a sajátját, de hát ő Magyarország pénzével, mint a sajátjával gazdálkodik már jó ideje. Ezt mindig deklarálni is szokta. Ez az ő autokratikus felfogásából következik. És ilyen értelemben az, hogy milyen szolgálatokra kényszerülnek majd azok a magyarok, akik ezekből a pénzekből részesülnek, illetve hogy ő hogyan szól bele a szomszéd országok magyar közösségeinek a belpolitikájába, az azért nagyon nyilvánvaló, hogy itt egy erős hatás van, és szerintem hát ezek olyan dolgok, amik mindenképpen aggasztóak.
Soros György, migránsok, Brüsszel, homoszexuálisok, ezek azok a csoportok, amelyek a Fidesznek a fő ellenségei az utóbbi években. Ön szerint él tényleges gyűlölet a fideszesekben ezek iránt, a csoportok iránt, vagy ez szintiszta hatalomtechnika és semmi más?
Egy több csoportot is említett, és azt gondolom, hogy ezek nem maguktól egymásból következő valóságok, hanem itt az elmúlt 6-8 évben Magyarországon egy nagyon gondos logika és rendszer alapján kidolgozott konspirációs teóriákra épített propaganda hadjárat zajlott le, ami először Orbán Viktor magyarországi kritikusaira, riválisaira vonatkozott, mondjuk a civil szervezetekre, a közép-európai egyetemre, ezekkel a szervezetekkel indult meg a Fidesz támadása. Egy olyan propagandamodellt épített ki itt Orbán Viktor pártja, a Fidesz, igazából már bő 10 év óta, amit egy Arthur Finkelstein nevű amerikai republikánus pártot segítő kommunikációs tanácsadótól tanult meg a Fidesz. A Finkelstein, aki egy pár évvel ezelőtt egyébként már meghalt, de hát Fideszt a legjobb tanítványának tekintette mindvégig. Ő dolgozta ki a lejárató kampányok, a negatív kampánynak a technológiáját részben, még 30 évvel ezelőtt Amerikában, illetve a szegmentált kampány, amit ma már minden politikai erő csinál, mert a digitális adatokat, az információkat ma már kampányolásra használjuk. Finkelstein ezeket már akkor csinált, amikor még nem voltak, mikor még az internet messze nem volt ilyen fejlett időszakban. Tehát a lényeg az, hogy itt egy modellt vett át a Fidesz, aminek az a lényege a Finkelsteini modellnek, hogy azokat a rivális politikai csoportokat, akik az ellenfeleink a politikában, azokat olyan csoportokhoz kell kötni, akik irányába a társadalomnak természetes negatív érzései vannak. Most Kelet-Európában, vagy mondjuk Magyarországon először a kommunistázás zajlott, tehát amikor a Fidesz ezt a nagyon intenzív komcsizást elkezdte, az már a Finkelsteini modellnek a a megvalósítása volt, amikor egyszer csak mindenki kommunista lett, akit a Fidesz nem szeretett. És akkor innentől kezdve a cigányozással a Fidesz egy kicsit bajba volt, mert azt igazából a Jobbik lehalászta előle, tehát a Jobbik a 2000-es évek során végső soron egy ilyen nagyon erős cigány ellenes mozgalomként lépett be a magyar politika színpadára, tehát ők a legdurvább módon használták ki a cigányok elleni létező előítéleteket, nagyították föl, ugye a cigánybűnözés, stb. Kifejezésekkel. Tehát itt volt már egy olyan terep, ami a Fidesz számára nem volt kijátszható, és akkor a menekült krízis tulajdonképpen a Fidesz számára lehetővé tette, hogy felépítsék ezeket a negatív érzéseket. Ha valaki belegondol, akkor az a szó, hogy migráns, az igazából Magyarországon 2015 előtt csak a abszolút szakemberek között volt használatos, ez magyarul nem is jelent semmit, ugye magyarul azt mondjuk, hogy kivándorló, vagy bevándorló, vagy menekült, tehát ezek a mi kifejezéseink azokra az emberekre, akik 2015-ben nagy számba elárasztották Európát, és akkor kreáltak is egy szót, a migráns kifejezést, amit a legtöbb magyar a mai napig nem ér, de ahhoz képest hozzátársít rengeteg negatív tartalmat, amit azokban az években 15, 16, 17, 18-ban a Fidesz elképesztő képi, vizuális módszerekkel és verbális módszerekkel hozzáragasztott ehhez a kifejezéshez, az mind-mind negatív tartalom, és egyébként jellemző módon hasonlít azokhoz az előítéletekhez, amiket az emberek a cigányokról gondolnak. Tehát itt még egy ilyen áttétet is lebonyolította a Fidesz, felépített végső soron egy ellenségképet, és onnantól kezdve, amikor ez már rögzült, tehát Magyarország, a magyar lakók között, a számok nincsenek a fejembe, de jól kimutatható módon nőtt a menekült ellenesség ezek alatt az évek során. Tehát ezt mesterségesen a Fidesz a kampányaival felépítette, és azóta, és utána ehhez a negatív konglomerátumhoz, amit ez a bonyolult kifejezés, hogy migráns, ehhez az érzelem kombinációhoz, ami a félelemből, megvetésből, riadalomból, egyébből származik, ahhoz tapasztotta hozzá az egyéb kritikusainak a nevét, a sorsát, első körben Soros Györgyét, akit utána menekült, azzal vádolt, ugye, hogy a menekült szervezésben segítkezik, és azóta ezt a fajta konspirációs teóriát építik tovább. És hogy ez mennyire effektív, hatékony és működőképes, az abból látszik, hogy ez tulajdonképpen más országokban is bármikor bevethető. Tehát Soros György nevét, aki ma már ugye egy ilyen főgonoszként van számon tartva a bizonyos társadalmi csoportokban, más országokban is lehet mobilizálni. Tehát ezek olyan mély emberi hát érzésekre vannak felépítve ezek a politikai érzelmek, amik kultúrától függetlenül adaptálhatók. Na ez például egy olyan dolog, ami szerintem rendkívüli módon veszélyes a régióban, mert hiszen ez itt van, tehát ez itt pikpak áttehető egy másik ország kontextusában, és látjuk is, hogy ez felbukkan itt ott, amott. Talán Soros György negatív címlap szereplő bőven volt Lengyelországban, és szerintem még meg Szlovákiában is felbukkant időnként. De mondjuk az a volumenű gyűlölet és negatív érzés csomag, ami Magyarországon fel van építve, azt még máshol nem tapasztaltam, de ez nem jelenti azt, hogy nem oldható meg. És aztán ez tovább bővíthető. Tehát ez egy alap, egy negatív érzés csomag alap, amire bárki most már ráaggatható, és akkor látjuk is, hogy az oltás ellenességgel meg lehet vádolni az ellenzéket, azt hozzá lehet integrálni ehhez a csoporthoz. Szóval ez egy nagyon-nagyon raffinált, jól kidolgozott, és hát rettentően veszélyes politikai, kommunikációs propaganda eszköz.
És akkor a végén még azt kérdezném, hogy arról mit gondolod, hogy milyen messzire mehet el ez a hatalom abból a szempontból, hogy átadná demokratikus úton a hatalmat Orbán Viktor, hogyha veszítene a választásokon, illetve egyáltalán reálisnak látta egy ilyen lehetőséget, hogy jövőre tényleg veszítene a választásokon?
Az van, hogy egyáltalán nem tudja senki sem megmondani, hogy mi reális és mi nem Magyarországon. Tehát olyan szinten van a magyar választási rendszer és az alkotmányos rendszer eltorzítva, és olyan hatalma van a Fidesznek, olyan forrásokat tudna mozgósítani a médiában, pénzben, ami egyszerűen elképzelhetetlen bármi más politikai szereplő számára, tehát a Fidesz dominanciája az százszorosa annak, mint más pártokénak. Tehát ilyen nagyságrendekbe kell gondolkodni, hogy mi tudja kibillenteni a dolgokat a mai állásából. Ugye pillanatnyilag nem látjuk azt, hogy egy forradalmi változást követelnének a magyarok. Ugyanakkor a magyar választási rendszer az annyira nem reprezentálja a valós választási akaratot, mert olyan szinten többségi elvű szemben mondjuk más közép-európai országokkal, itt az egyéni körzetekben dől el végső soron a választásnak a lehetősége, a mindent vagy semmit elven, aki az a párt, amelyik meg tudja szerezni a 106 egyéni körzetet, az hülyére nyeri magát, azt lehet mondani, plusz még a Fidesz által módosított törvény révén még pozitív kompenzációba is részesül, tehát nem tudjuk megmondani, hogy ha nem a Fidesz nyer, akkor mi történik. Egyszerűen még nincs kipróbálva. Ez az egyik dolog, tehát alapvetően most az ellenzék és a Fidesz tábora, akik most egy 10 hónappal a választások előtt nyilatkoznak arról, hogy kire szavaznának, tehát az elkötelezett szavazókról beszélünk, ott nagyon kiegyenlített a verseny, és igazából az, hogy mi fog történni, az félmillió emberen fog múlni. És ez nagyon kockázatos a Fidesz számára, amikor egy ilyen kicsi, amikor ugye nem arányos a választási rendszer, tehát tulajdonképpen, ahogy Amerikában is, ugye pár szavazat el tudja dönteni, hogy ki lesz az elnök. Tehát ezt a helyzetet kell elképzelni Magyarországon, hogy nagyon kevés szavazat óriási különbségeket tud okozni, és ez kockázat a Fidesz számára, nem tudjuk ma megmondani, hogy mi lesz. Nyilván a Fidesz ezzel tisztában van, tehát egyfelől elképesztő mobilizációra kell számítani, ami azt jelenti, hogy a Fidesz majd megpróbál olyan csoportokat behozni, a választásra szavazni, akik nem szoktak soha szavazni. Ez ugye a legképzetlenebb, vidéki, sokszor idős emberek, és akkor ebbe a kontextusba kell mondjuk a homofób törvény vonatkozásában gondolkozni. Tehát ez a legújabb fideszes ellenségképgyártás, aminek a tanúi vagyunk, ez nem rólunk szól, ez nem azoknak szól, akik már eldöntötték, hogy kire fognak szavazni. Ezt kifejezetten abban az értelemben kell értelmezni, hogy a Fidesz olyan csoportokat akar majd elvinni, akik maguk is legtöbbször különböző kiszolgáltatottságoktól szenvednek, akik egyáltalán fognak a politikán kívül léteznek tulajdonképpen, akikkel senki nem foglalkozik, soha senki párt, ugye 30% szinte minden társadalomban, Európában ebbe a csoportba tartozik, akik nem szavaznak soha, és egyszerűen nem is jut el hozzájuk a politika, és az ő szavuk sem számít semmit, hiszen soha nem szavaznak. És ők azok, akik a konspirációs teóriák, a menekült ellenesség, a homoszexuálisok elleni kampány, őket próbálja megszólítani. Tehát ez az egész elképesztő sztori, ez őróluk szól, arról a pár százaléknyi emberről, akik Magyarországon egy új választási helyzetbe mobilizálhatók, és a Fidesz tudja csak őket ilyen eszközökkel megszólítani. Szóval nagyon nehéz a kimenetet megjósolni. Ami utána várható, hát nyilván, ha a Fidesz nyer, akkor ugye minden megy tovább, és újabb nagy térhódításra kell számítani, hiszen a Fidesz minden egyes választási győzelem után egy újabb fordulatot tett a saját hatalma rögzítésének az érdekében, akár alkotmányos szinten is. Ha nem győz a Fidesz, akkor nagyon sokféle szenárió elképzelhető. Ha egy kicsi többsége lenne az ellenzéknek, akkor a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy ez alkalmatlan legyen ez a csoport a kormányzásra, de például nem gondolom azt, hogy erőszakos módszerekkel ügyködne a Fidesz, tehát azok az előkészületek, amik most zajlanak, például azzal, hogy az állami tulajdonnak egy részét a Fidesz magán alapítványokhoz szervezik ki, vagy például azok az emberek, akik a különböző intézmények élére, az Alkotmánybírósághoz, a Gazdasági Versenyhivatalhoz, a legfőbb ügyész pozíciója, a médiahatóság elnöke, akik 9-12 évre vannak kinevezve, ezek az emberek, az ő dolguk lesz, ha úgy tetszik, az az, hogy egy következő kormánynak az életét ellehetetlenítsek. És még 10 hónap van a választásokig, tehát hogy a Fidesz még milyen ilyen biztonsági eszközöket fog beépíteni, bármit el lehet képzelni, hiszen a kétharmaddal a Fidesz azt csinál, amit akar. Tehát én azt gondolom, hogy a békés hatalomátadás formálisan az majd meg fog történni, ha az egyértelműek lesznek az eredmények, az is elképzelhető, ha kicsi a különbség a Fidesz, azonnal megkérdőjelezi a választási eredményt, amit persze ők bonyolítanak le, tehát ugye nincs mit megkérdőjelezni, de ez már máskor is a Fidesz így csinálta, például 2002-ben. Tehát nagyon-nagyon rossz forgatókönyveket látok magam előtt, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy nem tudna mégiscsak a talpára állni egy következő kormány, hiszen azt gondolom, hogy nagyon erős a politikai akarat az ellenzéki pártok vonatkozásában, hogy a Fidesz nem lehet a hatalomhoz visszaengedni, ha ilyen helyzet adódna. Rendkívül izgalmas és bonyolult helyzet fog előállni.
Hogyan lett a Fidesz liberálisból illiberális, és meddig mehet el Orbán Viktor a hatalomért futtatott harcban? Erről beszélgettünk Szelényi Zsuzsanna, egykori országgyűlési képviselővel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást.
Ez volt a Pozsonyi Podcast 45. adása. Én Szalai Zoltán vagyok. Kövessétek továbbra is Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, és olvassátok a Gyennyik-en. Sziasztok!